Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Kosárfonás, szövés, nemezelés, fazekasság és konyhai praktikák. Az Érci Reguli Antal Múzeum népi kézműves alkotóházát rendszeresen látogatják a helyi diákcsoportok. Előzetes egyeztetés után workshopokra, kiscsoportos foglalkozásokra is várják az érdeklődőket. Műhely titkok címmel tárlatvezetésre, a munkaterek bejárására, ezzel párhuzamosan a szakmák és a bakonyi vidékre jellemző minták, késztermékek megismerésére is van lehetőség. A messzelátó mai adásában egy ilyen sétán veszünk részt. Vezetőm Marton Károly, a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgató helyettese lesz.
Az intézmény mindig is úgy egy ilyen szimbiózisban él, tehát egy intézményként lehet értelmezni a múzeumot és az alkotóházat is. Itt, amikor programok vannak, akkor vagy szervez az alkotóház egy programot, és mondjuk szervez olyan programot, ami kapcsolódik a múzeumhoz, vagy a múzeumnak van mondjuk egy olyan programja, ami alkotással be lehet kapcsolódni, gondolok Reguli Antal által bejárt területekre, és az ott élő népek által gyűjtött bármilyen tárgyra, ami kézzel készült. Voltak itt olyan területről származó csoportok, akik mondjuk nyírkéreg puttonyt tudott készíteni, és akkor ő még mindig csinálja, mondjuk lehet, hogy az utolsó, de még mindig ugyanúgy készíti, és akkor így valahogy mindig tudunk szervesen kapcsolódni a kézművesség, illetve a természeti népek kézművességébe. Ugye mi megpróbálunk a magyar népművészet gyökerei felől közelíteni a kézművesség terén, és ugyanezt próbáljuk átadni bármilyen kézművesség terén, hogyha ide látogatnak hozzánk, akkor tapasztalják meg azt egyrészt, hogy milyen kézzel alkotni, másrészt pedig azt, hogy ezek milyen mélységből táplálkoznak, mennyire ősiek ezek, és mégis mennyire szervesen beilleszhető akár a 21. századi ember életébe.
Ahogy az udvarról beléptünk ide, az első terület a fazekas műhelynek a bemutatása, az agyaggal való munka, kézműves munkának a kipróbálása. Korongokat látok itt, különböző már kész edényeket, illetve nyers agyagot, vödröket. Tehát ez tényleg egy kézműves műhely, olyan, ahol körbe lehet ülni az asztalt, a formázó asztalt, illetve a korongokat is, és be lehet vonódni ezekbe az alkotó folyamatokba. Vannak fazekasok, akik foglalkoznak ezekkel a csoportokkal, a tagokkal?
Igen, itt most egy picit összevonnám az összes műhelyet, mert mindegyik műhelyre igaz lesz, amit most mondani fogok. Többféle módszertana van annak, hogy mi hogyan fogunk itt alkotni, vagy az ide látogató hogyan fog tudni alkotni. Az egyik lehetőség az, hogy az osztálykirándulós szezonban, ami április végétől, ugye amíg az iskolai tanítás véget nem ér, egészen addig látogatnak ide gyerekcsoportok. Őket egy órás kézműves foglalkozás keretén belül be tudjuk vonni, hogy picit megtapasztalja, milyen például jelenleg itt a műhelyben az agyaggal foglalkozni. Emellett multifunkciósak is ezek a műhelyek, mivel 5 picike műhelyről van szó, de hát ugye a népi kézművesség az egészen sokrétű, tehát akár a nemezkészítésről van szó, vagy a bőrözésről van szó, akkor picit átalakul a műhely, és akkor úgy fogadjuk a vendégeket, hogy azt a speciál, vagy specifikus alkotásnak a részét tudja képezni, hogy az adott műhelyben, bár mondjuk, ha nem nagy eszközigényű, bár egy egyórás foglalkozás ugye nem lesz túl nagy eszközigényű, akkor abba be tudjanak csatlakozni. Ezek az egyórás foglalkozások, ezek általános, illetve középiskolás gyerekekre vannak specializálva, az ő finom motorikájukhoz szoktuk illeszteni. Ezen felül vannak még olyan szervezett foglalkozásaink, amik mondjuk workshop-szerűen működnek, tehát én meghívok ide mondjuk egy kékfestő textilest, és akkor az a kékfestő textiles ide eljön, és akkor itt mondjuk egy-két nap attól függ ki, mit ajánl, ezt itt valamelyik műhelyben végre fogják tudni hajtani. Illetve ha speciálisan mondjuk a fazekasságról van szó, szövésről, akkor tudunk indítani olyan tanfolyamokat, amire eljönnek az alkotni vágyók, eljön a kézművesmester, akit mi meghívunk, és akkor ő tart, mint mondjuk minden héten ütemesen, szerdánként, délutánonként egy kézműves foglalkozást. És akkor ezt nagyon jól össze tudunk beszélni a mesterekkel, mert akik ide vágynak, eljönnek egy alkalomra, és itt megbeszélik a további keretét a tanfolyamnak, és akkor úgy gördítik tovább, felméri a mester a képességüket, és akkor onnantól kezdve így fognak dolgozni. Vagy a nulláról indítják, vagy haladó csoportoknak ez így fog menni.
Itt a falakon látom a különböző képeket, leírásokat az adott mesterségről, az adott termékekről. A Bakony vidékén, Zirc környékén jellegzetes fazekas termékek születtek. Milyen motivumokkal, milyen formavilággal dolgoztak a fazekasok? És aztán majd nyilván a szövők, a takácsok is?
Igen, ez azért vannak ezek a tablók a falakon fényképekkel ellátva, mert nem csak egy műhely, hanem kiállító tér is. Ezért azok a bizonyos vakablakok, amelyeket az ide látogatók meg tudnak tekinteni, de műtárgyak vannak elhelyezve, és azok a jellegzetes tárgyak vannak elhelyezve a vakablakokba, amelyek a térségre, a Bakonyra a legjellemzőbbek. Itt a fazekasságon belül leginkább, vagy a legkülönlegesebb azt hiszem az a zöld színű máz, ami nem található meg máshol. Szerintem ez a legjellegzetesebb. De ha valaki ide látogat, ez is csoportokat fog érinteni, és most megint az összes műhelyről van szó, ide látogatnak, és van egy Műhely Titkok című tárlatvezetés. Na most ezen végig tudjuk vezetni azokat akár kisgyerekeket től a nyugdíjasokig, akik ide látogatnak, azoknak el tudjuk egy pici ízelítőt a szavak által a kézműves mester életébe, hogyan dolgozott, hogyan termelte ki az agyagot, hogyan taposta össze, hogyan formált belőle kockákat, hogyan tárolta, miért akkor, amikor tárolta, és gyerekek esetében még ilyen muszpet foglalkozást is tudunk tartani, akkor nem kézműveskednek, de egy kicsit megfogdossák az agyagot, egy picit belevonódnak, miért a kemencében miért égetünk, hogy szépen elmondogatjuk nekik, hogy miért épül így fel a kézművesség, miért alkottak így a mesterek.
A zene után hamarosan a takácsmester és a gyapjú szövés termébe lépünk. Szervezett tanfolyamokon a szövés alapjait is elsajátíthatják a résztvevők. Lépjünk át akkor a fazekas műhelyből a takácsmesterség, gyapjú szövés, különböző szőtteseknek a munkatermébe.
Több szövőszéket is látok ön mögött, kisebb, nagyobb, tehát itt méretbeni különbségek is vannak, és itt is a falakon a térség, a bakonyi szűr, gyapjószövés, kender és a len feldolgozásának a folyamata, tehát ez pedig a szövőműhely.
Szövőműhely, így van. Itt a szövőműhelyre lehetünk, azt hiszem, hogy a legbüszkébbek, mert a ronyszőnyektől elkezdve a legszebb takácsmunkáig, mert vagy takácsszövőszékünk, vagy illesük takácsszövőszékkel megtalálható. Van itt nekünk régi paraszszövőszékünk. A szövés technikáját meg tudja tanulni, ugye egy ronyszőnyek szövőszéken, két lábítót látunk alól. Van egy hangár, amiben fel van vetve ugye az a rengeteg szál, és akkor az szépen átfűződik a nyüstön, bordán, van egy felvetett szálunk ezáltal, van egy leöltő szálunk, amit a csónakkal vagy vetélővel térségtől függően tudunk átvetni, azzal fogjuk leölteni, és a lábítók segítségével tudjuk váltani a szálakat. Na most minél több lábító van egy szövőszéken, gyakorlatilag annál cifrább lesz a mintám, csak hogy zanzásítsam itt, hogy mi is történik, de lehet akár szalagot szőni, kötelet verni, tehát hogy ahonnan ez az egész elindul, az a legszebb az egészben, ha most egy gyapjúról beszélünk, akkor először azt a jószágot meg kell nyírni, utána a gyapját meg kell mosni, szét kell válogatni, vagy válogatni, és utána megmosni, és a válogatás, mosás után ezeket ki kell fésülni.
Teljesen az alaptól indul a szál, és nyilván aztán a
késztermék. A kelmében ér véget.
Honnantól kezdik?
Akár óvodások egy kis csoportja volt itt Zircről, és akkor elővettem egy adag fésült gyapjút, vettem szalagba fésültet, vettem paplanba fésült gyapjút, előkaptam egy gyalogosót, és akkor megmutattam nekik, hogy ha ezt felkötném egy guzsajra, vagy a hónomon át csapom ezt a szálat, akkor hogyan fogok tudni belőle egy gyakorlatilag, amíg gyapjon van, egy végtelen hosszúságú szálat sodorni.
Itt, ha megfordulunk, a jellegzetes bakonyi szűröket látjuk?
Ez szűr, igen, és ez nem is szövet, tehát ez nem szőttes, hanem nemezből készült. Ezek a munkáim egyéb iránt.
Hímzett nemez, főleg ez a felső.
Ez egy kalotaszegi bújka, az alatta lévő az egy cifraszűr.
Igen. Világos színű, és rátét. Nagyon szép barna rátéttel. Súlya is van, ahogy emeli, most látom, van, hogy igen. Nehéz. Nagyon szép, és a kalap is, úgy látom, ez is.
Így van. Magyarországon a nemez készítés, a magyar pásztor és parasztkalap készítésben maradt meg, és az a legjobb, hogyha a gyerekeknek ezt is át tudjuk adni, hogy ezzel nem találkoznak minden nap, hogy lesz egy puha, gyúlékony anyagból egy olyan kemény anyag, ami esetleg a jégesőt is, vagy a hódarát is szépen, ugye, visszaveri, ahogy a dal is mondja, hogy még a jég is visszapattan róla.
Ez a szűr, és egy van még itt felakasztva, sőt, kettő, egy mellényke.
Igen, ez egy női mellyes, viszont ennek a különlegessége az, hogy maga a díszítménye az a türkmen nomád népek motivumrendszerét viseli magán, de mégis a formáját tekintve olyan, mint egy Magyarországon használt női mellyes, itt egy kicsi csavar van ebbe.
És itt illetve még a gombok is, a gombok, a rögzítők is nemezből vannak szépen kialakítva.
Van még itt egy szokmány, ez egy elfeledett ruhadarab, tehát ha valaki rákeres, az interneten nem is találkozik vele.
Szokmány.
Igen, igen.
Kabát, ez is egyfajta kabát.
Igen, igen, ez egy lábszár középig érő kabát, ezt is lehet akár úgy vára vetve, tehát hogy az ujjamat nem bújtatom bele, hanem vára vetem, és egy ilyen dupla lapulása van neki, ez a kettő ez esetben összeér, és akkor olyan a díszítés maga olyan lesz, mint hogyha egy ilyen irgalmatlan, széles, nagy viselet lenne rajtam, és akkor nem kell tulajdonképpen fölölteni, mint egy kabátot vára vetve.
Ez pedig sötétbarna, és pirossal vannak a minták kialakítva, szintén nemezből, igen, és úgy van rögzítve rá varva. Ön ezzel foglalkozik, nemezműves mester?
Igen, én népi nemezkészítő vagyok. Nádudvaron működik egy szakgimnázium, ahol még mind a mai napig, aki azt az utat választja, hogy kézműves szeretne lenni, akkor annak minden csinja binyát, és el tudja sajátítani, és olyan útravalót kap, amit örökre megemleget. Van a nemezesekkel, meg így az egyórás kézműves foglalkozásokban én szoktam általában helytállni. Na most, ha valaki mondjuk nemezt készít, hogyha kitérünk erre, akkor a nemezkészítésnek ugye az anyag rugalmassága csodája, bármit tudok vele csinálni. Tehát ha akarom, anyagával mintázom, ha akarom, nemezelek egy nagy lapot, azt kihímzem egyébként vagy varrógéppel, vagy kézzel, és hogyha akarom, teszek rátétet, tehát ez attól függ, hogy én mit szeretnék.
Igen. Ennek a fantázia határtalan.
Tehát határtalan, így van, akármit csinálhatok vele. Itt ugye az a legszebb az egészben, hogy az első gyapjútincs letépésétől az utolsó cérna szál elvágásáig mindent én készítek.
A Takács műhelyből ismét a tornácra lépünk, innen nyílik a kovácsok munkaterülete is. Most visszalépünk az udvarra. Az udvar is nagyon, főleg ahogy tavaszodik. Virágágyások vannak, nyílik az ibolya. Akkor innen lépünk be, következő helyiségbe, kicsit vízhangos, és ez pedig a Kovács műhely.
Ez a műhely nagyon pici ahhoz, hogy itt folyamatosan olyan foglalkozásokat tartsunk. Ami a rendes Kovács mesterségre épül, túlzottan pici hozzá, viszont ennek a mesterségnek a bemutatására kiválóan alkalmas. Illetve magában a térbe, ahogy mondtam, multifunkciósak a terekbe, hozunk egy asztalt, köré lehet ülni, és akkor onnantól kezdve lehet más foglalkozást is tartani. De múzeumok éjszakáján a kovácsolás, a sötét és a tűz az ugye nagyon látványos tud lenni. A gyerekek odáig és vissza vannak, amikor ilyen apró kis patkókat kovácsolnak, vagy szeget kovácsolnak.
Láthatjuk is. Most a szenet látjuk, különböző fa darabkákat és olyan eszközöket, amelyeket használhat a kovács.
Így van, tehát magát a vasat itt meg fogja egy szépen melegíteni, és amikor kikerül innen a felhevült vas, ugye addig kell ütni, amíg meleg, szokás mondani, ezért többen is állnak az ülő körül. És ezen az ülőn a kovácsmesternél van a legkisebb kalapács, ő úgymond a karmester, ha úgy tetszik, ő fogja diktálni az ütemet, és ő jelzi a kalapácsában mindenkinek, hogy ki mit fog most csinálni. Mikor száll be, mikor kell kiszállni, és hogy mikor fogja visszarakni mondjuk a vasat melegíteni.
Az izzó szén közé a parázsba, igen, az izzó parázsban.
Van egy kürtő, így szépen kivezetjük a füstet, így van. Ez egy viszonylag a gyerekek szerint büdös, de hát ugye a szénnek és az izzóvasnak van egyfajta sajátos szaga. Tehát minden mesterségben megvan, aki agyaggal fog foglalkozni, az sáros lesz, aki nem ezelni fog, az szappanos lesz, aki pedig egy szövőszék mellett görnyed, az folyamatosan matekozik, tehát hogy így minden mesterségnek megvan, természetesen csak így lesarkítva, de minden mesterségnek megvan a maga nehézsége.
Így van, a Kovács műhelyben általában meleg volt és zaj.
Így van, ez a kettő együtt jár.
És nagy erőt kívánt, fizikai erőt kívánt.
Abszolút. Az, aki mondjuk a kovácsolásra adta a fejét, az olyan volt régen, mint ma egy fodrászatban mondjuk betérni. Tehát, hogyha egy pletykát az ember meg akar tudni, akkor érdemes volt a kovácsmesterhez menni. Hát ő igazította, ugye ő patkolta a lovat. Ő készítette el a szerszámot mondjuk az ácsnak, ahogy az acél előtt, ugye a vasból, ő készítette a szerszámot az ácsnak, ő vasalta a kocsikerekét, ő vasalta a hordót, hozzámentek élesztetni a szerszámokat, tehát minden rétegből megfordultak nála.
Mindenkivel találkozott, de általában férfiakkal.
Így van, ez egy ilyen férfi gyülekezőpont, hogyha úgy tetszik. Az, hogyha a egy kovácsműhelybe betérünk, és a kovácsolásról tényleg egy kicsit így komolyabban próbálunk beszélgetni, akkor szerintem a legszebb pontja ennek, amiről már érintőlegesen az előbb volt szó, hogy van egy sajátságos jelnyelve. Tehát az ülőn, a kalapáccsal a kovácsmester bármit le fog tudni nekünk jelelni, amire szükség van. És ezt azok, akik kovácsolni tanulnak, ezt meg kell ezt a jelnyelvet tanulnia. Ezért például leggyakrabban egy tuskót szoktak adni a kezdőnek, és akkor azon lehet kalapálgatni, hogy nehogy valami rosszul rögzüljön. Tehát minden mesterségben van valami olyan kicsi íz, valami olyan fogás, amitől olyan színessé tud válni.
A kovácsműhelyből visszamegyünk az udvarra, és haladunk tovább. Úgy látom, most a kertészeti dolgokat is beiktatták a munkájukba. Nagyon jó idő van, és rendezik a kertet. Hát itt már a krókuszok nyílnak, különböző kankalin, lassan a jácintok is bújnak kifelé. Nagyon szép udvara van ennek az épületnek. Teljesen körbeveszi, tehát utcára nem néz, tehát a kapu aljon keresztül tudunk bejutni az udvarba, és innen nyílnak ezek a kis műhelyek a tornácról. Bejövünk a következő helységbe. Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok.
Litter Beáta.
Ez a fás műhely? Általában a fa, illetve olyan természetes anyagok, mint akár a kukorica, csuhégyékény, ilyesmi?
Így van, ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel ez is picike fás műhelynek, és itt vannak bent például a bőrvarró csikóink is, és itt ugye szépen össze van, az előbb ugye a kovácsolás miatt megemlítettük akár a kocsi kerékbevasalását, vagy ugye a hordónak, az abroncsainak az elkészítését, tehát a kádármesterséget. Itt mondjuk, ha egy tárlatvezetést tartunk, akkor én előkapom azt az asztalon álló kis hordót, amit ön is lát, és akkor elmondom, hogy hogyan is épül fel dongákból egy hordó, hogy hogyan lesz ebből mindenféle ragasztás nélkül egy olyan edény, aminek úgy összefeszülnek a falai, hogy nem ereszti át a folyadékot. Tehát ez fantasztikus. Ilyenkor egy ilyen tárlatvezetéssel, amit említettem, hogy műhelytitkok névre hallgat, itt egy kicsit újra be lehet vezetni a hallgatóságot abba, hogy hogyan alkottak ezek a mesterek régen, vagy hogyan alkotnak most. Mert gyakorlatilag semmi nem változott a kádármesterségben, csak mondjuk gépiesebb eszközökkel egy picit gyorsítani lehet a folyamatot, de attól függetlenül a hordónk akkor lesz hordó, hogyha ugyanúgy fogjuk elkészíteni azt a hordót.
És most mi lesz a délutáni foglalkozás? Mi lesz? Mivel várják a gyerekeket?
De a gyerekek csuhé foglalkozást kértek.
Ehhez milyen alapanyagok lesznek?
A rafia az mint kötözőszál, és akkor nyilván a csuhé. A kukorica levele, hát itt ez a bakonyban eléggé nehezen szedhető, mert ugye a kukorica akkor érik meg, amikor a cső lefelé fordul. És addigra itt már ilyen nyílkos, ködös idő van, és a kukorica nagyon kényes a foltosodásra, a penészesedésre. A csuhétnál a gyerekeknél mindig elmondom, hogy a kukorica is egy ékes bizonyítéka annak, hogy régen a palaszti háztartásban mindent felhasználtak. Tehát nyilván elvetették, és a magát a kukoricát, ugye a disznóhízalásnál, de ugyanígy télen adtak a tyúkoknak is, hogy egy kicsit zsírosabbak legyenek, és ne annyira fázzanak télen. A csutkát még ecet készítésre is használták. Amikor kivágták a kukoricaszárat, azt tehenekkel megetették, ha viszont megszáradt, akkor ugyanúgy tüzeltek vele a nagy bubos kemencébe is. És akkor itt ugye a gyerekekkel általában valami kis virágot, bogarat, vagy tehát inkább a gyerekjátékhoz közeli dolgot készítünk, de ugye régen ez minimális mértékben használták erre, hanem az asszonyok ugye fonalat készítettek belőle, és akkor lábtörlőt, tehát itt még látni is egy-két itten az intézménynél egy-két csuhé lábtörlőt, és akkor kisebb kosarakat, szatyrokat.
Éreztem, hogy nedves a csuhé.
Igen,
most.
Mert ugye száraz, akkor törik, és akkor egy pillanatra meleg víz alá kell tartani, és akkor lehet felhasználni. Nagyon könnyen festhető növény, tehát a természetes alapanyagú festékekkel is könnyen megfesthető.
Itt látok az asztalon két pillangót, ami gondolom csuhéból készülhetett, igen. Szépen megvan fonva. Nem is pillangó, ez inkább ilyen szitakötő.
Igen, mert igazából véve fiúk is lesznek, és egyébként is a szálas anyag, ugye a sok kötözés véget nem, hát egy kicsit nehezebb foglalkozás, és akkor ugye ez a fiúknak a kedvét szekheti, de hogyha valami bogarat, és nem mondjuk csuhészívet vagy virágot készítenek, akkor egy kicsit jobban meghozza a kedvüket.
Az épület hangulatos udvarán a tavaszi virágágyásokon túl népi fajátékok, pihenőpadok, asztalok várják a betérőket, segítve a szemlélődést, játékot, egyéni feltöltődést. Következő helyszínünk a konyha, az ízek és illatok birodalma, a mézes kalácsos műhely lesz. Ha tehetik, maradjanak velünk! A konyhában rendszeresek és nagyon népszerűek a kenyérsütő és az ütőfás mézes kalács készítő foglalkozások. A finomságokat kemencében, sparhelten és villanytűzhelyen is megtanulják elkészíteni a résztvevők.
Ez itt a konyhánk, itt szoktunk alapvetően étkezni. Ez a műhely, azt hiszem, hogy egy ilyen kis égköve vagy a szíve lehet akár ezeknek a műhelyeknek, mert enni mindenki szeret, a hasát mindenki szereti, és van egy olyan kézműves foglalkozásunk, ami azért mézes kalácsos műhely, vagy azért hallgat mézes kalácsos műhelyre, mert itt szoktuk a mézes kalácsos foglalkozásokat csinálni. És a műhely második felébe, vagy a másik felébe, hogy ha a kemencénél állunk, balról nézve a mézes kalácsos műhely, jobbról pedig az étkező található, és akkor középen, ahol a kemence is van, ott van a konyha, tehát van egy olyan tűzhelyünk is, ami teljesen elektromos. Viszont szavak által nagyon nehéz leírni, hogy a parasztember mennyire leleményes. Csak a kemencéről, hogy a kemencéhez hozzá van építve egy sparhert rész, ezt megpróbálom úgy elmondani, hogy maga elé tudja képzelni az, aki nem látja, hogyha én a sparhertbe begyújtok, az első platnit a tűz, a másodikat már a füst fogja fűteni, és szépen vándorol nekem ez a füst, és olyan, mint egy csikókályha, hogy bele van építve kettő darab sütő is. Na most, ahogy szépen vándorol nekünk itt a füst,
ezt nyissuk ki, igen, ez az alsó sütő.
Ez az alsó sütő, és pontosan ugyanígy néz ki a felső sütő is.
De ez még nem a kemence, ez csak a tűzhely, a sparhely.
Így van, ez csak a sparhely rész. Tehát ahogy itt szépen vándorol a füstöm, így megindul, és érintkezik az alsó sütőrésszel, így van, föltekergőzik a sütőm két oldalán, itt fölmegy az alsó sütőm felé, ezzel már melegíti a felső sütőm alját, itt szépen-szépen fölkúszik a füst újra, és fölül pedig távozik. Tehát ez a sütő négy oldalról süt. És hogy a parasztember, vagy hogy föltaláljuk magunknak a spanyol viaszt, hogy légkeverést akarok, akkor ezeket az ablakokat megnyitom, és forgatja a levegőt.
Igen, itt a külső ajtón van egy ilyen kis elhajtható karika ablak, mondjuk most így egy kör alakú, És ezt lehet mozgatni, ezzel lehet a beáramló levegőt irányítani,
így
vagy
van,
változtatni.
Hűteni is lehet, úgymond, hogyha szeretném, akkor vissza tudom hűteni, hogy ne legyen annyira forró, amit szeretnék. Tehát a parasztember már rég feltalált, azt most nekünk van itt egy villanytűzhelyünk, ami alulról és fölülről is üt, és légkeveréses is, ez ellenben négy oldalról fog nekem sütni, és meglepően egyenletesen. Tehát, és ennek a mesterségnek is, mármint a kemencék építésében is megvan ennek a csínyabinja, mert ha ez nem jól van megépítve, akkor egyenetlenül fog eloszlani a hő. Tehát ennek is megvan az a precíz építési folyamat, pedig itt ugye úgymond sárral dolgozunk, ha úgy tetszik, legyünk ilyen nagyon egyszerűek, hogy itt sárral tapicskolunk jobbra-balra, aztán alágyújtok, ég, nem? Nem. Illetve ég, csak nem biztos, hogy úgy fog fűteni, ahogy én szeretném, és nem biztos, hogy úgy fog benne tudni sütni, ahogy én szeretném.
Hát ez is egy mesterembernek a munkája. A tűzhely készítők, meg a kemence készítők, kemencerakók, ez egy szakma volt. És itt pedig, ha megfordulunk, vagy bekanyarodunk, itt pedig a kemence rész.
Így van.
Két kis ajtót most kinyitja, benézzünk. Már is van most készítve, majd előbb-utóbb, ha begyújtanak.
Igen, igen. Amikor rendezvényeink vannak, akkor itt azért elég nagy sütés, főzés, sürgés, forgás szokott lenni. Bemutató jelleggel szoktunk népi ételeket készíteni, illetve szoktunk olyan workshopokat tartani, ahol akár a száraz tészta elkészítésétől kezdve bármilyen népi étel, de nem feltétlen csak népi étel. Nem ragaszkodunk hozzá, én jó magam sem ragaszkodom hozzá, hogy csak a népi oldalát tudjuk bemutatni, tehát egy képzőművészeti, vagy teljesen mindegy, bármilyen tárgyalkotó kézművességet, itt be tudunk mutatni, be tudjuk fogadni, és meg tudjuk azt is határozni, mondjuk, hogy hol kapcsolódik ez, hol tudom hozzá kapcsolni a népi kézművességhez. Van egy ilyen népi ételkészítést, tételezzük fel, hogy legyen ez teljesen autentikus. Akkor, mivel nincs mindenkinek otthon kemencéje, ezért általában úgy szokták, vagy volt már erre precedens, hogy itt felraktak egy kisebb adagot, hogy hogyan fog itt elkészülni, és akkor azon a tűzhelyen, ami ugye villannyal fog nekünk üzemelni, ott is elkészítik ugyanezt az ételt, ugyanazok legyenek a lépések, de a kettő közt valahogy mégiscsak lesz különbség egyébként, de természetesen, ha nekem nincs kemencém, vagy gáztűzhelyem van otthon, vagy akár villanytűzhelyem van otthon, teljesen mindegy, azt a népi ételt akkor itt közösen megfőzik. A mintadarab elkészül, mindenki látja, hogy ez hogy történik, ha esetleg lenne egy kemencéje, és amúgy meg berakjuk a sütőbe, és akkor ott is mehet a munka.
És akkor lehet ezeket évszakhoz is szabni. Például a tavaszi, a nyári, az őszi, látom a falon a tartósítást, például a kenyérsütést, az ünnepi eledelek kemencében igen, való elkészítése szintén.
Ugye a paraszti ember életében volt téli étrend és nyári étrend. A nyári étrend itt az kint, az egy ilyen hirtelen, meg volt a téli étrend, azt odabent fogta, szopták ugye a sparhelten. De ugye télen mindig égett bent a tűz, azzal már volt meleg víz, és akkor onnantól kezdve már nagyon sokrétűen próbálták megfogni az energiát. Nagyon sok helyen tudtak spórolni, mert ugye nem volt olyan kényelmi funkció, nem volt az, hogy kinyitom a hűtőt, kipakolom belőle azt, ami nekem tetszik, és amit nem, azt meg visszarakom. Tehát elég komoly tudást kellett felhalmozni a túléléshez ahhoz, ami egyébként a mai napig is egy hasznos tudás, és aki ide jön hozzánk, és szeretne egy picit bepillantani ebbe a millióbe, vagy abba, hogy hogyan dolgoztak régen. Hát senkinek nem kell népi kézművesnek lennie, mert nem ez a cél. Hogy egy kicsit próbáljuk meg megérteni, és beleélni magunkat abba, hogy az elődeink mind mentek ahhoz keresztül, hogy ma már tényleg bemegyek a boltba, megvásárolom mondjuk az agyagtömböt, és onnantól kezdve azt alkotok, amit akarok. És a gyökereinkhez való kapcsolathoz azt hiszem az a legjobb idézet, amit én Galánfi Andrástól hallottam, aki a nádudvari iskolát alapította, ahová én is jártam kézműves tanoncként, hogy nincs olyan fa, amely minden vihart elbírna, anélkül, hogy a gyökerei nem mélyen a földbe húzódnának. Ez az a hagyomány, amit mi gyökérnek hívunk, és ezt szeretnénk átadni mi is a felnövekvő generációnak.
Az iménti percekben Marton Károlyt, az Érci Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgató helyettesét hallották. A muzeológia kulisszatitkai. A muzsika után megnézzük, milyen kincseket rejt az intézmény padlása.
közgyűjteményekben általában minden talpalatnyi helyet igyekeznek kihasználni az elemek bemutatására. Nincs ez másképp a Reguli Antal Múzeumban sem. Udvaron, színben, melléképületekben és a padlástérben is láthatunk olyan eszközöket, melyeket a településen élt, elsősorban a fa megmunkálással foglalkozó mesterek használtak. Milyen szerszámokkal, eszközökkel dolgoztak például az ácsok, kádárok és bognárok? A kincsek a padláson tárlat elemeit Kirmer Anna, a Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház néprajzos muzeológusa mutatja be.
Ez egy látogatható raktár, kincsek a padláson volt a projektnek a címe, aminek a keretében létrehoztuk ezt a teret. Az volt az alapgondolat, hogy a műhelyekben folytatott tevékenységhez egy elméleti hátteret tudnánk így biztosítani, tehát mivel a Bakonyban vagyunk, a fa megmunkálás kiemelkedő jelentőségű volt a mesterségek számát tekintve, ezért a néprajzi gyűjteményben is jelentős ezeknek a szerszámoknak a darabszáma, a mennyisége. Így a látogatható raktárunkban ezeket a nagyon szép látványos szerszámokat, kézi eszközöket láthatunk itt csak is. Ezeket szerettük volna bemutatni. A látványraktár ugye egy olyan műfaja a muzeológiának, ami egy picit ilyen kulisszák mögé való bepillantást enged, a mi munkánkba engedi betekinteni a látogatókat. Raktári rendben helyezzük el a tárgyakat, így kutathatóvá és megfigyelhetővé is válnak, mégis egyfajta kiállítási esztétikum is bemutatkozik benne. Ez most egy átrendezés utáni állapot, tavaly előtt készült el tulajdonképpen ilyen formában, úgyhogy egy picit még ezt a látvány elemet bővítette. Az eredeti felálláshoz képest így jobban bejárható, jobban áttekinthető, és valóban a két legfontosabb, már iparos munkává is fejlődött fa megmunkálás, a bognárságnak és a kádárságnak a szerszámgyűjteményei vannak itt kiállítva.
Hát rengeteg kérdést vet ez is fel, például, hogy ide jövünk ehhez a tablóhoz. Mik ezek? Ezek ilyen fúrók, vagy ki használta ezeket? Milyen munka folyamat volt segítségére egy-egy szerszám?
Erre két lehetőséget is tudunk biztosítani az ide látogatóknak. Egyrészt maga a padlás tárlatvezetéssel látogatható csak, eleve a tárlatvezetés folyamán erre fényt tudunk deríteni. Másfelől pedig a kutathatóságnak a lehetőségét az interaktív felületek biztosítják, ahogy említette is. Egy digitális vitrin alkalmazás van mindegyik interaktív felületünkön, tehát katalógusszerűen rá tudunk keresni az egyes tárgyakra. Ez is egyfajta módszertanilag ez egy olyan dolog, hogy mivel leltárkönyvekből dolgozunk, ezek az offline katalógusok segítik a látogatókat a kutathatóságban, a megismerésben, a tájékozódásban.
Tehát magát a munkafolyamatot is láthatom?
Igen, tehát a digitális lehetőségek azok végtelenek. Igen, tehát hogy ehhez a bővíthetőség ez nagyon hozzátartozik, tehát az egyes tárgyakat akár el tudjuk látni olyan adatolással, ami nem csak a tárgynak a méretére, leltári többi adatolására alkalmas, hanem akár egy-egy linkre kattintva történetét ezeknek az eszközöknek, vagy pedig valóban, ahogy mondja is, egy-egy videó segítségével ezek megismerhetők használat közben is.
Itt látjuk a kerekeket, már elkészült szekérnek vagy kocsinak a kerekeit. Itt két szakma dolgozik együtt.
Így van, ugye a bognárság az alapvetően, ugye a bognárok közül is voltak, akik csak a kocsikerekeket csináltak, vagy akik az teljes felépítményt is elkészítették. Mindig szorosan összedolgoztak, különösen, hogyha kerékről volt szó a kovácsmesterrel. Amiben láthatjuk ezt a két kereket, ez egy első és egy hátsó kerék, a küllők számából meg a nagyságából meg is lehet különböztetni így őket. Az egy olyan eszköz, ami kimondottan a kerékgyártáshoz használtak a bognárok. Kerékagy szorítónak hívják ezt a két eszközt. Ezzel leszorítva satuszerűen a keréknek ugye a központi részét, a küllők könnyedén beilleszthetőkké váltak tulajdonképpen.
Haladunk tovább.
Tematikusan hozzá kapcsolva a különböző kerék-agyfúró fejek. Ezek nagyon komoly szakmai és fizikai erőlétet is, szakmai tudás és fizikai erőlétet kívántak. Általában olvasható olyan leírás ezekről a eljárásokról, hogy arra a nyílre ráült két ember, és másik két ember még forgatta ahhoz, hogy a megfelelő tömörségű fát agyként ki tudják munkálni.
Tehát ez itt a kerék agy, ezt kellett átfúrniuk ezekkel az eszközökkel. Igen. Most látom az átmérőt, hogy nagyjából mekkora. Igen. Ez tartotta a küllőket, illetve a keréknek a többi külső alkatrészét, vagy tengelyét.
A tengelyét, igen.
Ja, és ebbe került bele.
Így van, a tengely, és akkor így kapcsolódik össze a kocsi.
Mérőeszközök, és
van,
egyéb...
Igen. Ugye nagyon sok átfedés van azért a fával dolgozó mesterségek szerszám készletei között, tehát nem lehet mindegyik esetében azt mondani, hogy akkor ezt csak a bognárok használták, ezt csak a kádárok. A speciális szerszámok azért mindig vannak, kerékagyszorított nyilván a kerékkészítők használtak alapvetően, de mondjuk a körzőt több szakmában el tudjuk képzelni, nem csak a hordó aljának a kikerekítésére, hanem különböző mértékeknek a leolvasására, lemérésére voltak alkalmasak ezek, de ugyanúgy a szögmérésre, a különböző sáskalábak és így tovább. De látunk itt egy nagyon szép régi stócpangot is, itt felállítva. Ez a
stócpang?
Igen, ez a gyaló gépnek az őse tulajdonképpen, tehát egy fordított eresztő gyalót látunk, felfelé áll a pengéje, a fát tolták a gyalón.
Van egy támaszték, négy láb, és alulról pedig látom,
be van ékelve
a penge, és azt, ha följebb tolta, akkor ott az éles rész, ugye?
Így van, igen.
És itt nagyobb fa darabok megmunkálására is alkalmas volt.
Igen, ez alapvetően ez a nagyoló gyalulásra volt alkalmas, és nyilván minél finomabb egy gyalúnak a kidolgozása, vagy minél speciálisabb, annál kisebb munkaállatokat lehetett elkészíteni.
Nagyon tetszik a tér kialakítása, hogy a felső gerendák, a tetőtartó gerendák itt oldalt, talán mintha az eredetiek lennének, de régi gerendákat látunk a fejünk felett.
Ez az eredeti.
Ez az eredeti? Igen. Tehát a háznak ezek voltak az eredeti tartó pillérek tulajdonképpen.
Igen. Elég sok egyeztetés történt a műemlékvédelemmel, az egész ingatlan, vagy az egész épület ugye műemlékvédelem alatt áll, hogy hogyan lehet ezt a 18. századi datálású épülethez hozzányúlni egyáltalán. Egy régi fedélszékben vagyunk, ahol a gerendáknak, a tartó szerkezetnek az összecsapolása, az láthatjuk is, hogy fa, tehát nincsen benne egyetlen fém kapocs sem. Láthatjuk rajta a bejelöléseket, ezek általában római számmal történtek, tehát még a tető összerakása előtt a földön összepárosították általában ezeket a gerendákat, iszonyú, tehát hogyha nem is tudunk belegondolni, hogy milyen szaktudást igényelt az, hogy ez ennyire komoly teherbíró tető tudjon lenni. És hát nagyon örülünk, mert hogy így egy értékmegőrzés is történt, egy érték felmutatásra is, és az írci ácsok tiszteletére is egyfajta számukra egy ilyen respekt. Ugye a teret lezáró fotó, ez egy épület háróra nyomtatott fotó, mindjárt lehajtom itt a...
Igen. Három szakembert látunk, három mesterembert látunk. Egy asztalnál állnak, és tartják a kezükben a munkájuk talán legspeciálisabb eszközét.
Igen, ők az Irci Bittmann család, és mindannyian asztalosok voltak, és szerettünk volna így, tehát az Ircen fával foglalkozó mesterek felé is ilyen módon egyfajta emléket állítani. Tehát több dinasztia volt, akik asztalos mesterséget tűztek. A leghíresebb Zircen talán a Wilde család volt, a műemlékkönyvtárnak a teljes berendezése az ő kezük munkájának köszönhető, és a londoni világkiállításon a 19. század végén külön díjat is kaptak, ez a csodálatos intarziás bútorzat.
A Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház látványraktárát Kirmer Anna, az intézmény néprajzos múzeológusa mutatta be. Messze látunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.